Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Hamza Vecsei Tímé vagyok, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárból jöttem, és egy kis hatékonyságvizsgálati módszerekről fogok egy kis előadást tartani. Amit nem tudsz megmérni, azt nem is tudod menedzselni. Ezt Robert Kaplan és David Norton mondta. Ők közgazdászok voltak, a controlling területtel foglalkoztak leginkább, és mivel nálunk a könyvtárban nagyon-nagyon foglalkozunk azzal, hogy új menedzsment módszereket honosítsunk meg, és minél hatékonyabbá tegyük a működésünket, ezért egy kis sorbanállás elmélettel és egy kis idővezérel, tevékenység alapú költségszámítás bemutatásával fogom most eltölteni ezt a negyed órát körülbelül. A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2017-ben megnyerte a könyvtári minőségi díjat. Ez azért fontos, mert a minőségbiztosítással kapcsolatban mi már nagyon korán elkezdtünk különböző módszereket megismerni. Ilyen ugye a PDCA szemlélet, a folyamatszemléletek, hatékonyságvizsgálatok, teljesítménymérés. És már akkor mikor készültünk erre a díjra, vagy a pályázatra, akkor elkezdtük, vagy amikor csak tárcsázunk a telefonon, vagy csak a büfébe beállunk a sorba egy kávéért, mind-mind várakozási idő. A versenyben történő megfelelő helytállás nagyon fontos, és azt már többször kimutatták, hogy az időtényező az a vevői elégedettségre. Ha az időtényező kevés, akkor az ugye pozitív hatással van. Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a könyvtárban is a felhasználóink elégedettek legyenek velünk, akkor csökkenteni kell a várakozási időket. Viszont a másik része a dolognak, hogy az sem jó, hogyha kedvezőtlenül méretezzük a kiszolgálórendszer, a réteknek a adatait tartalmazza. Abban az évben összesen, abban az egységben a kölcsönző pultban körülbelül 56 ezer tranzakció volt, és hogyha megbecsültük azt, hogy körülbelül mennyi idő egy tranzakció, az körülbelül 3 perc, akkor azt látjuk, hogy a kiszolgálási rátánk az 20 olvasó egy óra alatt, ami azt jelenti, hogy ha egy könyvtáros van olyan korapultban, akkor gyakorlatilag megoldhatatlan a feladat, mert a kapacitás kihasználás akkor 100% felett van. Tehát minimum 2 könyvtáros be kell ültetnünk a pultba ahhoz, hogy megfelelően működjön a rendszer, és ilyenkor is, tehát amikor egy szeptemberi beiratkozási időszakban sokkal többen jönnek be a könyvtárba, és ilyenkor bizony, ez megint egy átlag számítással van csinálva, azt látjuk, hogy még a 2 könyvtárosnál is igen magas a várakozási idő, 2 perc körüli ebben az esetben. Megismételtük ezt a vizsgálatot a 2017-es évre vonatkoztatva. Ami különbség volt a 2 év között, hogy 2016-ban bevezettük az online iratkozást, tehát nem a pultban történik azóta az iratkozás, ezért a tranzakciók száma az idő az 1 perc alá csökkent. Tehát ilyen esetekben azért a 2 könyvtáros az bőven elég abban a pultban. Itt is volt kimagasló adat, ebben az esetben is azért azt látjuk, hogy a 2 könyvtáros kell, mert az 1 az kevés, és a várakozási idők az 1,41, amíg a sorban áll az ügyfél. További vizsgálatokat folytattunk, vannak olyan napok, például a hétfői napok mindig kiemelkedőek, ahol bizony még a 2 könyvtáros sem elegendő, tehát olyan esetekben a 3 is kell a pultba. Hát összegzésként azt mondanám, hogy sorban állás nem fog soha megszűnni. Azt is tudjuk, hogy ez azért nem szimpla matematika, még hogyha a sorban állási elmélet az tulajdonképpen azon alapul. Tudjuk, hogy az olvasó az lehet, hogy akkor is beáll a sorba, sokat kell várnia azért, hogy a könyvtárostól az interakciója meglegyen. Tehát nem tudjuk teljesen a könyvtárost kivonni a képletből. De azért ebben az egységben látszik, hogy a 2 könyvtáros jelenléte kell, de a legtöbbször elegendő is. Ugye azt tovább kellene vizsgálni még a forgalomnak a napi szintű alakulását is, hát ez egy kicsit nehezebb, hogy hogy vannak ezek a ciklikusságok, de tudjuk azt, hogy egyetemi könyvtárként a órákhoz, a tanórákhoz igazodnak a hallgatók, tehát látszik az, hogy egy 8-kor kezdődő órának mondjuk 9:30 körül vége van, akkor utána nagy számban jönnek be hozzánk. Ott bizony előfordulhat az is, hogy a harmadik könyvtárost is be kell ültetni, illetve amint látszott az adatokban, a webes iratkozásnak a bevezetése, az csökkentette a várakozási időket, illetve a humán erőforrás szükségletet. A másik dolog, hogy a kölcsönzőpultban végzendő tranzakciókra önkiszolgáló eszközöket is be lehet vetni a sorban állási idők csökkentésére. Nálunk van ilyen, majd a második részében az előadásomban erről is beszélek, de nem megfelelően használják, vagy nem megfelelő a kihasználtsága. 2017-ben ebben az egységben mindösszesen 1505 darab önkölcsönzés történt ezen a gépen. Ezt ugye most megnéztük, hogy ha technológiával váltjuk ki a humán erőforrás, akkor mi történik. Akkor nézzük meg ennek a költségeit is, hogy hogyan, milyen hatékonyságvizsgálatok vannak. Ott egy pár szó van a controllingról és a vezetői számvitelről, mert tulajdonképpen ez mind a vezetői döntések meghozatalába segít, nagyon rokon terület, egymást egészítik ki. Amiről most fogok beszélni, a költségszámítási rendszerek, azok leginkább arra jók, hogy nyomon tudjuk követni a költségeit az egyes tevékenységeknek, és hogy ezt tudjuk jelezni a döntéshozók felé. Azt is tudjuk, hogy ez a költségek vizsgálata azért nem előzmények nélküli a könyvtárban. Hát amikor még kiskönyvtárak voltak, kevés felhasználóval, kevés dokumentummal, akkor nem volt szükség a költségek vizsgálatára, de már a 19. század végére, amikor a könyvtár szolgáltatóvá vált, akkor igenis szükség volt arra, hogy meg tudják alapozni a költségigényüket, és meg tudják mondani a költségei felhasználását a könyvtárak. Ekkor jelentek meg ugye a piacon az új menedzsment technikák, amit elkezdtek a könyvtárakba is meghonosítani. A századfordulón pedig már kellett is igazolni a fenntartók és a külső partnerek felé azt, hogy mi mennyibe kerül, mire költötte a könyvtár a rendelkezésre álló forrásokat. Akkor teljett el, hogy a szaktudás nem igénylő feladatokat azt ne a könyvtáros végezze, hanem vegyenek föl inkább olcsó munkaerőt ezekre. 1935 volt az, amikor már az általános adminisztrációs és rezsiköltségeket is elkezdték vizsgálni, mert addig csak a legköltségesebb katalogizálásnak a díjait nézték. 40-es években terjedt el Taylor időmérési és mozdulatelemző módszere, itt indult be a folyamatszemlélet és a teljesítménymérés. 1960-as, 70-es években már ugye a humán erőforrás menedzsment kezdett el terjedni, és akkor a 80-as évek vége hozott még egy nagy változást a könyvtárak életében, amikor is ezek a drága licenszdíjakon alapuló szolgáltatásokat kellett bevezetni. Ez tulajdonképpen az ingyenes könyvtár használata alkonya volt, és ott kellett először a takarékossági intézkedéseket, esetleg elbocsátásokat eszközölni. És akkor az újabb módszerek, a tevékenység alapú költségszámítás, ami sokkal jobb a szolgáltatásoknak a költségszámítására, illetve egyszerűbb is és költséghatékonyabb módszer. A módszer lényege, miért egyszerű ez a módszer? Az azért, mert kettő darab paraméter meghatározására van szükségünk. Kell az erőforrás időegységre eső költsége, és az adott erőforrás időigénye kell hozzá. És további előnye az értékteremtés támogató területeken való alkalmazhatósága is, hogy az időnormákat itt is tudjuk alkalmazni. Pár szót a lépésekről. Az első lépés természetesen a szolgáltatások vagy tevékenységek azonosítása. Ez nálunk viszonylag egyszerű volt, mert a minőségbiztosítás révén a folyamatok el voltak készítve. Ezeket kellett egy kicsit módosítani, hogy rá tudjuk húzni a TDABC feladataira. A következő lépés, meg kell nézni az erőforrás csoportok összköltségét. Ezt ugye meg tudja az ember nézni a költségvetéséből, vagy a kifizetett számlák alapján. Az egyes erőforrás csoportok effektív időtartamát kellett megbecsülni. Ez arról szól, hogy mi a ténylegesen munkával töltött idő, tehát a hasznos ideje az egyes erőforrásoknak. Erre a szakirodalomban két módszer van, vagy azt kell csinálni, hogy ténylegesen megmérjük, vagy pedig azt csináljuk, hogy a humán erőforrásnál a munkaidőnek a 80%-át kell számolni, a gépeknél pedig a kapacitásnak a 85%-át, és mivel ez az egyszerűbb, ezért legtöbbször ezzel szoktak számolni ténylegesen is. Utána ki kell számolni az erőforrás csoportok egységköltségét, aztán a folyamat ismerőjével át kell beszélni, vagy konkrét mérésekkel le kell mérni az egyes tevékenységek becsült idejét. Ezt tényleg egy stopper órával is meg lehet csinálni, és akkor, ha hosszabb ideig méri az ember, akkor viszonylag jó adatot fog kapni. Az egyes erőforrás csoportok egységköltségét a végén pedig megszorozzuk a tevékenység becsült időtartamával, és így meg fogjuk kapni konkrétan a folyamatnak a költségeit. Én két táblázatot raktam csak be az effektív időtartamokról. A gépek és az IKR esetében ez 419 ezer körülbelül perc per év. A személyzetnek, az összemélyzetnek az effektív időtartama pedig 154 ezer perc per hónap. A személyi költségeket FTE arányba kellett számítani, tehát ugye figyelembe vettük azt, hogy a részmunkaidős az hány FTE-nek felel meg, illetve a tényleges munkafolyamatban mennyi FTE arányban vesz részt. Valamint nem a tényleges konkrét emberek fizetését néztük, hanem az átlagfizetést vettük a számítások alapjául. Az IKR tett költségeket is fel tudjuk bontani, ugyanis a mai világban nagyon sok a közvetett költség, sokkal több, mint az, amit konkrétan meg tudunk mondani, ami ténylegesen az adott folyamatra vonatkozik. Ezt is szét kellett bontani, és a közvetett gépköltségeket azt a gépek közvetlen költségeihez és az IKR költségeihez számoltuk hozzá, a személyzethez kapcsolódó általános költségeket, a papírírószer, olyan utazások, amik nem kötődnek semmihez, és így tovább, plusz a menedzsment költségek, mert ugye az nem köthető a könyvtári folyamatokhoz. Azokat számoltuk ide, és akkor ezt FTE arányba kellett osztani, és így lehetett a személyi költségekhez hozzászámolni. Ami még itt látszik az ábrán, az az, hogy az erőforrás csoportok egységköltsége mennyi, és látjuk, hogy az IKR költsége a legmagasabb nálunk, utána jön a munkaerőköltség, és azt is látjuk, hogyha mondjuk a munkaerőt hallgatókkal helyettesítjük, az ugye még költséghatékonyabb. És akkor a folyamatok számokban. Ténylegesen, amikor megvan az, hogy milyen folyamatot végzünk, akkor végig lehet vinni azt, hogy például egy példány kikölcsönzése a olvasószolgálati pontokon, ott, ahol vonalkódos kölcsönzés van, az mennyibe kerül. Az látszik, hogy ennek a folyamat költsége az 92 forint körül van. Ugyanezt a egy példányt a pultban kölcsönzöm, de már RFID-s technológiával, ott már egy költséghatékonyságot lehet elérni, mert akkor az 82 forintba kerül. Nekünk még annak idején a TIOP-os pályázatból 2009-ben be tudtunk szerezni vonalkódos önkölcsönzőt. Na, arról most a vizsgálatok során kiderült, hogy nagyon nem hatékony, mert a legdrágább folyamatunk az, hogyha az olvasó az önkölcsönzővel kölcsönöz. Úgyhogy ezt el lehet gondolkodni azon, hogy az RFID-ra áttérünk ott is. Ugyanis a RFID-s példány kölcsönzése az az RFID technológiával sajnos nem érhető el annyi költségcsökkentés, mint azt mi hittük a vizsgálatok előtt, mert nagyon hasonló a könyvtáros költségével. Tehát ez egy érdekes konklúziója volt a vizsgálatoknak, hogy olcsó a humán erőforrás. Az egy más kérdés, hogy most ugye leginkább a kölcsönzési folyamatokat vizsgáltuk, és ott nem feltétlenül a legkvalifikáltabb munkaerőkkel, tehát hogyha hallgatókkal tudnánk helyettesíteni a könyvtáros kollégát, és ő olyan munkát végezne, ami viszont nem automatizálható, azért azzal mindenképpen hatékonyabb lenne a könyvtár. És ugye azt se felejtsük el, hogy azért a FTS számok adottak. Tehát hiába mondom azt, hogy nekem még kellene két könyvtáros, nem lesz plusz két könyvtáros, és akkor bizony az van, hogy RFID technológia. Ez egy példánynál nem jelent nagy különbséget, azonban ha megnézzük azt, hogy ha többes kölcsönzések folynak a pultban, akkor az RFID is önkölcsönzőnél 5 példányig egyszerre ki lehet adni a könyveket, és emiatt az csak egy tranzakció, így annak a költsége azért már sokkal jobb, tehát sokkal olcsóbb az 5 példányt kikölcsönözni az RFID önkölcsönzővel, mint bármilyen más módon, tehát itt azért már lehet hatékonyságot elérni. Ugyanezt egyébként a visszavételi folyamatoknál is megcsináltam, arra most nem hoztam ábrát, ott nem találtunk ekkora különbségeket, mondjuk itt sincsenek óriási különbségek, de vannak. Azt is tudni kell, hogy ha itt megnézik az ábrát, akkor a folyamat időigénye is szerepel. Minden folyamat úgy indul, hogy katalógus keresés, tehát azért 1 perc 75 másodperc a például egy sima példány kölcsönzése, mert azokat a részeket nézzük, amikor a konkrétan az olvasó vagy a könyvtáros a könyvtár erőforrásait használja. Tehát az 1 perc 75-ben nincs benne az, amíg az olvasó oda megy a könyvespolchoz és leveszi a könyvet, mert akkor gyakorlatilag nem a gépet használja, de amikor a katalógus keresést végzi, azt akkor a könyvtár erő. A jéghegy csúcsa, ameddig eljutottunk, tehát tényleg csak a felületét kapargatjuk. Ha minden folyamatunkat fel tudunk majd térképezni, akkor összességében nagyon jó költséghatékonyság érhető majd el a könyvtárban. Legalábbis én most ezt gondolom. Hát akit érdekel még, vagy szeretne többet hallani erről, az nyugodtan keressen meg engem e-mailben, és köszönöm a figyelmet.
Leviszem az ajándékot, tessék. Köszönöm szépen. Kis helyi ajándék jár. Nem tudom, hogy a kolléginának milyen végzettsége van. Gyanítom, hogy az egyik matematikus vagy közgazdász. Nagyon jó, akkor matematikus közgazdász, jól értve a számokhoz, nagyon jól gazdálkodott az idővel. Egy kis időnk van, úgyhogy én megkérdezem, hogy van esetleg valakinek kérdése. Ez az érdekes eladáshoz. Pillanat, viszem a mikrofont.
Balázs László, OSK. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a munkafolyamatok időigényét néztétek, akkor figyelembe vettétek-e a rendszerkönyvtárosi, illetve az informatikusi munkát, ami az adatbázis működtetéséhez kapcsolódik?
Azt jelenleg nem vettük figyelembe, mert a kölcsönzési folyamatoknál csak a munkaerőben, csak a kölcsönzést végző kollégák vannak benne. Esetleg még annyivel kiegészíteném nem ezt, hanem tudom, felszokott merülni az is, hogy a rezsiköltségekkel mi van, az általános rezsiköltségekkel. Az nincs beszámítva a számításokba, amiatt, mert nem a könyvtár fizeti. Tehát nálunk az egyetem fizeti a villanyt, vizet, ilyesmit, és egyrészt konkrét adatunk nincs is róla, másrészt meg nem kerül be a könyvtár költségvetésébe, tehát arról nincs adatunk, nem is számoljuk bele.